A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istenünk igéjét a Zsoltárok könyvéből, a 34. Zsoltárból, a 12. verstől a 23. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg tehát a fent nevezett helyen Istenünk igéjét a Zsoltárok könyvéből, a 34. fejezetből, a 12. verstől a 23. versig. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet és szeretne jó napokat látni? Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen csalátságot. Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd azt. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. Az Úr a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiírtja a földről. Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük. Halálos veszedelem éri utol a bűnöst, megbűnhődnek, akik gyűlölik az igazat. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül. Hallottuk Istenünk igéjét, most pedig imádkozzunk, hogy szívünkbe fogadjuk üzenetét. Ennyi, Atyánk, taníts meg bennünket, hogy hogyan kell félnünk a Te nevedet, hogyan imádjunk Téged. Vezess egyre mélyebbre a hit titkában. Köszönjük, hogy minnyájunkat megszólítottál már, és azért vagyunk itt. Valamiképpen érintetted lelkünket, életünket. Van üzeneted ma is a mi számunkra, és az elkövetkezendő napokban felismerhetjük, és megélhetjük a Te akaratodat. Adj ehhez engedelmességet. Köszönjük, hogy a Te szemed látja a mi utunkat, ismered kiáltásunkat, fohászkodásainkat, örömünket és bánatunkat. Tudod, hogy hogyan jöttünk, hogyan érkeztünk ide a Te házadba. Kérjük, hogy jóságos szereteteddel most emeld fel lelkünket és szívünket, szabadíts meg a gondoktól, a kétségektől, és add, hogy most rád figyeljünk, és lélekben veled találkozzunk. Jézus nevében kérjük ezt mindnyájunk számára. Amen. Istenünk igéje, amelynek alapján a mai napon az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található János evangéliumában, a 12. fejezetben, a 44. verstől az 50. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet, hallgassuk meg Istenünk igéjét, János evangéliumából a 12. fejezetből, a 44. verstől az 50. versig. És Jézus felemelve a hangját ezt mondta, aki hisz én bennem, az nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem, és aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon a sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája, az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak, és mit beszéljek. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem. Kedves testvérek, húsvét után vagyunk, amikor a Szentlélek kitöltésére várunk, hogyha az ünnep rendjét követjük, pünkösd előtt vagyunk és húsvét után. Ez egy olyan átmeneti időszak, hogyha a Szentírás történetét nézzük, amikor a tanítványokban annyi minden megfordult húsvét után, megfordult az egész világ, hitük feje tetejére állt, rengeteg bizonytalanság, kérdés volt bennük. Vajon lélekben bennünket hogyan ér ez az időszak? Hasonlatos a mi életünk a tanítványok életéhez. Bennünket is megforgathat az élet, a nehézségek, mindazok a tapasztalatok, amelyek most érnek bennünket hitünkben, mindazt, amit átélünk, meg kell emészteni, fel kell dolgozni. A tanítvány megütközik. Húsvét után láthatjuk azt, hogy a tanítvány számára valami nagy titok van, amit meg kellene érteni. Nincs itt a mester, de mégis itt van. Azóta is nehéz ezt megérteni. Mit jelent az Isten jelenléte a mi számunkra akkor, amikor nem látjuk őt? Mit jelent a hit Istenbe? Egyrészt a tanítványnak könnyű volt úgy hinni, hogy Krisztus mellette volt, amikor meghalt és feltámadt, és csak időnként jelent meg és tanította őt úgy, hogy látta testi szemével, így nehezebb időszak kezdődött egyrésztről. Másrésztről pedig egy olyan valóság veszi a kezdetét, amikor is lélekben vagyunk kapcsolatban Krisztussal, és lélek által ismerhetjük meg az Istent. Ez a mostani idő és üttörténeti korszak is ennek a jegyében telik. A Szentlélek korszaka, a láthatatlanul, de mégis valósággal jelenlevő Isten ismeretének a korszaka. Krisztus tanított, és az imént felolvastam János evangéliumából, hogy hogyan nyilatkozik az ő tanításáról. Azt mondja, hogy én azt mondtam, amit az örökkévaló Isten rám bízott. Aki engem látott, látta az atyát. Krisztussal való kapcsolatunk tehát egyenes kapcsolat az Istennel. És ez nem változott meg. Aki ma is hallgatja, és aki ma is befogadja az Isten igéjét, az kapcsolatba kerül azzal, aki küldte az igét, vagyis az örökkévaló Istennel. Elméletben, hogyha végig gondoljuk, és a szívünkben filozófus módjára gondolkodunk az Istenről, akkor nehezen tudjuk őt megérteni. Először az ember talán az Isten személytelen valóságként fogja föl, aztán az életében történnek események, amikor egyre személyesebbé válik az Isten hívószava és érintése. Van, aki úgy képzeli talán Istent, mint egy tekintélyes könyvelőt, aki nagy hullámzó szakállal ül egy könyvespolc előtt, ahol szépen mindent felírt, amit tettünk, jót és rosszat, és majd a végén számon kér bennünket. Jézus Krisztus azonban úgy beszél az Istenről, mint élő valóságról, mint mennyei atyáról, szeméről tehát, de mindenütt jelen valóról, és úgy beszél róla, mint megváltó édesatyánkról. Van tehát egy kijelentésünk a Krisztuson keresztül, és most az a kérdés, hogy ebből a személyes kijelentésből mennyi a miénk. Nézzük meg, hogy a Szentírás hogy beszél az örökkévaló Istenről, milyen képeket használ, milyen tulajdonságokat mond el a láthatatlan, de mégis valóságos Istenről, akiről Krisztus tett bizonyságot, akinek az akaratát és szavát hirdette itt a Földön. Hát azt mondja a Szentírás, hogy ugye a proféták és a különböző szentek látták az örökkévaló Istent, mint egy embernek formájában, vagy emberi alakban. Mint hogyha egy öreg korú ülne egy trónon. Ezt a képet is láthatjuk. Azonban Krisztus tanítása ugyanúgy szól, hogy az örökkévaló Isten, ami mennyei atyánk, de azt mondja Krisztus, hogy ő lélek. Ő lélek. Nem ragaszkodik Krisztus ahhoz, hogy emberi formát adjon, hogy valami emberhez hasonlítsa őt, mert Isten nem ember. Ezt elég nehéz talán felfognunk. Hogyha emberi formát akarunk adni az örökkévaló Istennek, Isten megjelenhet különböző formákban, de ő soha nem ember, és nem emberi forma birtokosa, mert ő lélek. Örökkévaló Isten lélek, és akik őt keresik, lélekben és igazságban imádják, és bárhol imádhatják őt. Így tehát minden forma csak viszonylagos ahhoz képest, amit a lélek tud adni kijelentésképpen. Tehát ha lelki valóságban megismerjük az Istent, annál tökéletesebb ismeret nincs. A többi csak ideig való, és elmúlik. Krisztus erről beszélt, hogy aki engem látott, látta az atyát. Nem a formára gondolt, ahogy ő arcra kinéz. Mint ahogy fénykép sem készült Jézusról. És nem az a lényeg, hogy a formát lássuk. Hanem ebben a látásban, ebben a nézésben, ahogy Krisztusra tekintünk, akár ma is, lelkiképpen látjuk az Istent. Persze mi formát szeretnénk látni, alakot, arcot. És hogyha személyesen próbáljuk elképzelni az Istent, mindjárt formát akarunk adni. Azonban van egy olyan lelki érettség, amikor már erre nem törekszünk. Nem a forma határozza meg a hitünket, hanem a lelki tartalom és a lelki valóság, amivel találkozunk. Ilyen értelemben mondja azt Krisztus, hogy aki engem látott, az látta az atyát. És ilyen értelemben érvényes ez ma is a mi számunkra, hogy ha lélekben közeledünk az Istenhez, akkor lelkiképpen ismerjük őt, és lelkiképpen látjuk. Még akkor is, ha azt nem tudjuk pontosan szavakban önteni, hogy valami formát adjunk neki, de nem is kell. Nézzük meg, hogy milyen jellemzőket mond még a Szentírás az örökkévaló Istenről. Először is mindig jelenlevő valóságként mutatja meg. Az örökkévaló Istennek nincs kezdete és vége, bár ő az első és az utolsó, de ő előtte nem volt senki és semmi. Hát ezt elég nehéz elképzelnünk, de mégis nagy titok, és jó ebbe beletekintenünk, hogy mindig jelenlevő valóság volt az Isten, és az is lesz. Soha el nem múlik. Nem született és nem teremtetett, ő mindig volt. Ő mindig van, és mindig lesz. Nincs létének vége, és nincs a létének kezdete sem, mert ezek pusztán emberi fogalmak. Az idői síkot mutatják, de Isten, ami időbeli felfogásunk felett áll, és ezért beszélünk örökké valóságról, vagyis azt jelenti, hogy ott minden egy időben létezik, az örökké valóságban. Nincs múlt, jelen és jövendő, hanem egy adott idő van. Hogy fejezi ki ezt Józsué könyve? Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Ez lehet egy földi út, mint ahogy Józsuénak mondta az Isten, hogy melletted leszek, ne félj, végig kísérlek az életed útján, és segíteni foglak téged. De ebben a nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged, ez azt jelenti, hogy Isten örökkévaló. Azért nem hagy el bennünket. Azért van velünk mindig. Mert ő van. A következő gondolat az, hogy Isten a teremtő Isten, és a feltámadáskor ezt láthatjuk, hogy az Isten, mint teremtő Isten, feltámasztja az ő egyszülött fiát. Életadó Isten. Egy Istenünk van az Atya, akitől van a mindenség, és a mindenségbe pedig minden, ami él. És minden, ami látszólag élettelen, vagyis anyagi és lélektelen valóság, az is az Istentől van. És ahogy már mondtam, ő alfa és omega, első és utolsó, minden mindenekben. A következő gondolat, amiről Jézus is bizonyságot tesz, az, hogy az Istennek semmi nem lehetetlen. Ami az embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges. Ezeket a képeket és jellemzőket azért mondom el, hogy most lelkiképpen szemléljük az Istent. Nem forma szerint, alakra, hanem tulajdonságra. Tehát most az Isten előttünk áll, mint mindenható Isten, aki mindent megtehet, akinek senki nem mondhatja azt, hogy ezt miért teszed, és aki bármit megalkothat az ő teremtői akarata szerint, új világot hozhat létre, a régit eltüntetheti, új teremtményeket állíthat elő, és új rendet is alkothat, a természet rendjét is megváltoztathatja, annak törvényszerűségeit is, és magasabb törvényszerűségeknek feleltetheti azt meg. Mint például, amikor Jézus lecsendesítette a tengert. Egy magasabb törvényszerűség, egy magasabb rend nyilvánult meg akkor. A természetnek engedelmeskednie kellett. A következő, ahogy szemlélhetjük az Istent úgy, mint ő minden tudó. Minden tudó Isten, aki tudja minden utunkat, lépésünket, meg is számlálja, azt mondja a Szentírás. De nem csak rólunk tud mindent, hanem az egész teremtett világról, minden élőlényről, láthatókról és láthatatlanokról, mennyei lényekről, mindenki leplezetlen ő előtte. Hatalmas erejű az Isten. Bölcsessége nem hasonlítható az emberi bölcsességhez. Hatalmas erejű, és így mondja a Szentírás, az Úr, a te Istened, emésztő tűz, féltőn szerető Isten. Az ő jelenlétét ezért nem láthatjuk testi szemeinkkel, és testben nem láthatjuk őt, mert nem bírnánk elviselni az ő jelenlétét. Ezért jelent meg Krisztus, hogy egyrészt emberi léptéken hirdesse meg az Isten jelenlétét és valóságát, másrészt pedig, hogy a kegyelmen keresztül érezzük és lássuk meg, hogy ki az az Isten, aki szeret bennünket. Hosszú tűrő az Isten. Következő kép és tulajdonság az, hogy késedelmes a haragra, és nagy irgalmasságú, és nagy türelmű. Egész életünkön át hordoz bennünket, és hordozza az egész emberiséget, és nem törli azt el, hanem vár. Vár arra, hogy az emberek felébredjenek. Vár arra, hogy az emberek megváltoztassák életük útját, hogy felismerjék a jelenlevő Istent, és megértsék annak akaratát. És minket is ugyanígy hív magához nagy türelemmel, késedelmesen a haragra, és nagy irgalmasságával előkészíti a mindennapokban azokat az élethelyzeteket, amikor őt felismerhetjük. Ezt így mondja Pál apostol a római levélben, avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít. Tehát az örökkévaló Isten jelenléte az azt jelenti, hogy ő jóságával és elnézésével nap mint nap készít nekünk lehetőséget. Vár reánk. És bennünket önmagához hív. Krisztusban egyértelmű és látható az, hogy Isten irgalmas és könyörülő, mert akkor a Golgotai kereszt nem állna. A Golgotai kereszt azért áll, hogy hirdesse az Isten irgalmát és könyörülő kegyelmét. Így mondja ezt Mikeás próféta, megbocsátja a bűnt, nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságba. Isten igazsága tehát megkívánja azt, hogy a bűn meglegyen büntetve világon, de ezt a büntetést az ő fiára helyezi. Hogyha nézzük az örökkévaló Isten arcát a Krisztusban, akkor azt is láthatnunk kell, hogy Isten igaz. Nincs egyetlen egy igaz ember sem, csak egy igaz van, az örökkévaló Isten. Igaz vagy, Uram, mondja a Zsoltáros, a te ítéleted igazságos. A mi igazságunk pedig az, hogy Krisztus igazsága nekünk tulajdonítatik. Mert nem akarta, hogy némelyek elvesztenek, mondja a Szentírás, hanem, hogy mindenki megtérésre jusson, ezért született Krisztus, és ezért tanított az örökkévaló Istenről. Az ítélet tehát a Szentírás szerint az, hogy mi halljuk a szót, a lelki üzenetet, Isten igéjét, és annak nem engedünk, akkor már is ítélet alatt vagyunk. Ahogy mondja Krisztus, én nem ítélem el majd őt, de majd azon a napon az a szó fogja megítélni, amit hallott, és aminek nem engedett. Vagyis az íge fog bennünket megítélni. Ilyen értelemben tehát Isten jelenlétét üzeneteken keresztül, lelki valóságon keresztül érthetjük meg, és mindnyájan kapunk lelki üzenetet, mint ahogy Krisztus is figyelmeztet erre, halljátok a szót, értitek a szót, engedjetek a hallott szónak, a hirdetett igének, és az életetekben annak az intésnek, amit az Isten ad. Mert ezen keresztül láthatjátok meg az Istent igazán. Mert ebben a valóságban érthetjük meg, hogy kicsoda az Isten. Ilyen értelemben az Isten ismerete annyit jelent, hogy mindaz, ami hozzám érkezik, mint üzenet, azt befogadom, és ezen keresztül válik egyre világosabbá, hogy ki az az Isten, aki engem megszólít, ki az az Isten, aki követésre hív engem, és aki az életemet megváltotta és megváltoztatja. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Mindezek a tulajdonságok, amelyeket itt előbb elmondtam, mindezek megnyilvánulhatnak egy ember jellemében és természetében is. Természetesen más módon, mint Istennél, de mégis ebbe a valóságba emel bennünket az Isten. Mert nekünk is ad bölcsességet, mint ahogy neki is van bölcsessége. Nekünk is ad hosszú tűrést, mint ahogy ő is hosszan tűr. Munkálja bennünk az irgalmasságot, a könyörületet, ad nekünk erőt, amely hasonlatos az ő mindenható erejéhez. Persze mértékét és nagyságát tekintve van különbség. Ad nekünk igazságot, igaz lelkűséget, mint ahogy ő is igaz. Adja nekünk az ő szentségét is, hogy szentek legyünk mi, és az ő nevéről neveztessük. Sőt, teremtő erőt is ad nekünk, mert itt a földi világban alkothatunk, és létrehozhatunk sok mindent. Mi is, mint teremtmények, alkotók is vagyunk, és teremtők is. Tehát, hogyha azt mondjuk és föltesszük a kérdést, hogy kicsoda az az Isten, akkor egyrészt önmagunkra is kell néznünk. Te magad az a képe és hasonlatossága vagy. Magadon keresztül megláthatod és megismerheted, persze ebbe Krisztus segít, mert Krisztuson keresztül megláthatod az Isten ember arcát, és ebben egyrészt fölismerhetjük saját arcunkat is, mert lelkiképpen mondom, Krisztus arcában minden egyes ember arca benne van. Ezért tud személyes lenni az Isten jelenlét. Mert abban a pillanatban, amikor bárki találkozik az életében Krisztussal vagy Istennel, azért válhat személyessé az Isten az ő számára, mert ő az Isten képére és hasonlatosságára teremtetett, és a megszólítás miatt azonnal felismerik egymást. Na most ez az a pillanat, ami jó, hogyha eljön az életünkben, és többször eljön, és ennek a jelenlétében vagyunk a Krisztusban. Ezért mondja Krisztus, hogy aki hozzám jön, az az Atyához jön, az az örökkévaló Istenhez jön. Tehát Isten bennünket a saját képmására teremtett, most, hogyha ezt lelkiképpen értjük, akkor Krisztusban újjá teremt bennünket az Isten, és ezért történik a feltámadás, hogy a mi arcunk a Krisztusban egyre inkább olyan arc legyen, aki az Isten dicsőségét, tulajdonságait, erejét, bölcsességét, hatalmát és irgalmasságát és kegyelmét képviseli ebben a világban. Nem tudom, hogy gondoltunk-e arra, hogy mi ilyen feladattal élünk, és ilyen lehetőséggel élünk ebben a világban, és a legvégső rendeltetésünk ez. Független attól, hogy éppen mivel foglalkozunk, hogy éppen most az életben, vagy a mindennapi életben milyen területen mozog az életünk. Mi igazából, mint teremtmények, erre teremtettünk, hogy az Isten képviseljük ebben a világban. És ehhez minden lehetőségünk, adottságunk meg is van. A bűn és a bűneset az azért tragikus, mert az embernek ezt a végső meghatározottságát változtatja meg, és torzítja el az ember arcot, eltorzítja az Isten arcot, és képtelen az ember megfelelni ennek a rendeltetésnek. Ezért jött tehát Krisztus, és ezért van feltámadás, ezért jön az Isten szent lelke, hogy a Krisztus arcát az én arcomon felragyogtassa, hogy mindnyájunk arcán felragyogtassa, és az Isten kegyelme és jóságos jelenléte jelen legyen bennünk, közöttünk és általunk. Ilyen értelemben beszélhetünk tehát az örökké való Istenről már az Új Szövetség gondolati körében. Ilyen értelemben vagyunk mi benne az Isten lelkének valóságában, és mi ő benne élünk és mozgunk, és nincs olyan nagy távolság, mint gondolnánk, hanem mi egészen ő belé oltattunk, és egészen felismerhetjük, hogy mi nagyon közel vagyunk az Istenhez. És mindaz, ami elválaszt bennünket az Istentől, az pusztán csak a látszat. De hogyha látszaton túllépünk, és hogyha valóságba belépünk, a Krisztus valóságába, amit ő hirdet, akkor ez a látszat megszűnik. És ahogy mondja a Szentírás, az ő fia ábrázatához hasonlatosak leszünk. Képességeket és ajándékokat is ad az Isten, hogy mindnyájan megfuthassuk életünkben azt a pályát, amire rendeltettünk. Egy példával szeretném zárni ezt a mai gondolatsort, egy vizsgával, egy logika vizsgát kellett tennie egy diáknak, és a professzor azt találta ki, hogy azt mondta a diákoknak, hogy mindenki osztott egy A4-es lapot, és arra amennyi információt csak fel tud írni, felírhat, és azt felhasználhatja a vizsga során. Szokatlan ajánlat volt, és meglepődtek a diákok, hogy ekkora engedményt kapnak, így hát mindenki elkezdett serénkedni. És minél kisebb betűvel, minél több információt egy A4-es lapra mindenki próbált elrejteni, feltüntetni. Eljött a záró vizsga napja, és mindenki megérkezett a maga lapjával. Különböző ötletekkel, különböző információkkal is leültek a vizsgára. Egyszer csak bejött egy diák, és hozott egy lapot, letette, és beszólított egy magasabb osztályba járó diákot, és ráállította a lapra. Nem szólhatott semmit a professzor, hiszen az volt a kikötése, hogy az A4-es lapon legyen az információ, és az lehet. Többiek írtak és nézték a maguk által írt jegyzetet, miközben az a diák pedig beszélgetett, és mindent szépen kikérdezett a felsőbbéves diáktól, és mindenre tudott választ kapni, és megírta ezt a dolgozatot. Hát ehhez tudnám hasonlítani a két korszak közötti különbséget. Az Ószövetséget és az Új Szövetséget, a lélek korszakát, és azt a korszakot, amikor csak halvány fogalmaink vannak az Istenről, van egy lapunk, és tele van írva sok mindennel. Sok mindent tudhatunk az Istenről, az Isten jelenlétéről és valóságáról, de az a pillanat, amikor a mi életünk lapjára rááll a Krisztus, és ővel a személyes kapcsolatba kerülünk, és ő mindent elmond nekünk igazán, és lélek által érthetjük meg a dolgokat, és azonnal egy jelenlétben vagyunk, ez semmi sem pótolhatja, mint ahogy egy vizsgán nem hasonlítható össze egy teleírt lap azzal, amikor ott van valaki, és segít nekünk. Szimbolikusan mondom, akármennyit is tudunk az Istenről, mégis hogyha számot kellene adnunk az ő valóságáról, megbuknánk ezen a vizsgán, mert Szegényes az, amit el tudunk mondani róla. De abban a pillanatban, amikor Krisztus jelenlétén keresztül mondjuk mindazt el, amit elmondunk, Krisztus kipótolja azt a mi életünkben is, mert van valaki, aki odaáll helyettünk, és helyesen válaszol bennünk is. És így kipótolja a mi életünk valóságát is, hogy átmenjünk a vizsgán. Most szimbolikusan mondom, de mindannyian az élet nagy vizsgájában vagyunk. Most az a kérdés, hogy ráállt-e már Krisztus a mi életünk lapjára, és fölismertük-e azt, hogy hát ez az igazi megoldás, hogy vele találkozzunk, és őt elfogadjuk. Hát ezt jelenti, Jézus meghalt helyettünk, vállalta a mi életünket, és vállalta, hogy átvisz bennünket a vizsgán. Mert hogy meghalt helyettünk, fölvitte a keresztre a mi bűncédulánkat is, a mi terheinket, a mi tartozásunkat is, vállalta a mi életünket, hogy ott lehessen velük együtt. És a mindennapokban ne felejtsük el, hogy Krisztus jelenléte velünk van. És menjünk ebbe a jelenlétbe, és kérdezzünk. Fogunk kapni válaszokat, és ezekre a válaszokra álljunk rá, és próbáljuk ki. Próbáljuk ki az Isten jelenlétét és valóságát, és megtapasztaljuk, hogy működik, és velünk lesz. Ezt így fejezi ki a Szentírás. Van pártfogónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűneiért is. Isten adja meg tehát, hogy ebbe a valóságban éljünk. Ami tehát Krisztus mond nekünk, azt az örökkévaló Isten mondja. Amit tehát megértesz, amit a Krisztus hangján értesz meg, azt nem más mondja, mint az örökkévaló Isten. Engedj neki, és állj rá az életedben. Amen. Imádkozzunk, és imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Örökkévaló Istenünk, a Te ismereted a Krisztusban egyszerű és tökéletes. Minden emberi elképzelésen, megfogalmazáson és emberi szón túlmutat. Köszönjük, hogy bennünket úgy alkottál meg, hogy a Te képmásaid vagyunk, és önmagunkban hordozzuk a Te tulajdonságaidat, és Krisztusban mi egyé válhatunk Te veled, megismerhetünk Téged, életünk valóságába lépsz, ajándékokat adsz nekünk, és járhatunk hitben, lélekkel telve a mindennapokban. Így kérjük, add meg, hogy felébredjünk a látszatból, és életünket a Te ígéd valósága betöltse. Add meg, hogy ne engedjük a földre hullani a Te szavaidat, indításaidat. Add meg, hogy felismerjük önmagunkat úgy, mint akik vagyunk a Te teremtésed által. Teremts bennünket újjá a Krisztusban. Látod gyengeségeinket, látod kísértéseinket és próbáinkat, Te adj győzelmeket ezekben. Add meg, hogy életünk lapján ott álljon Krisztus, s add, hogy minden kérdésünkre választ adjon, és mi megérthessük az ő válaszát. Így kérjük tehát, gyógyítsd életünket, légy a kórházban levőkkel, légy egy fiatal testvéremmel, aki felépüléséért imádkozunk, Te erősítsd meg őt. Köszönjük, hogy eddig is hordoztad és mentetted őt. Kérünk a gyülekezetünk időseiért, az öregekért, a betegekért, légy az ő gyógyítójuk. Szenteld meg szívünket, légy a fiatalokkal, mindenkivel, aki a Te házadban jön. Te add meg számunkra a veled való találkozás élményét. Most pedig szenteld meg imádságainkat, és add meg, hogy egy csendes percben elmondhassuk egyéni kéréseinket. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod kéréseinket. Most mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Nem kell félned, Isten oltalma, mint erős vár, körbevesz téged. Szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél az ő hűsége. Amen.